Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a Trend FM kulturális magazinját hallják. A mikrofonnál Németh László.
Múzeum.
Majdnem 3 hónap után léphettek ismét látogatók a Pompeji Régészeti Park területére, ahol kötelező a szájmaszk viselete és a távolságtartás. Hasonló óvintézkedésekkel nyit újra a római Kolosseum hétfőn. A Pompeji romvárosba 4 óránként engedik be a látogatók csoportjait, egyszerre legfeljebb 40 főt. A park egész területén kötelező a szájmaszk viselete és a legalább 1 méteres távolságtartás. A római Kolosseumot és az ókori amfiteátrumot övező régészeti park esetében is kötelezővé tették az online időpontfoglalást. 4 óránként engedik be a látogatókat kisebb csoportokban. A Kolosseumot egyelőre csak a kijelölt útvonalon lehet majd bejárni. A nyitvatartás folyamatos lesz délelőtt 9:30-tól este 4:30-ig, hogy minél többen be tudjanak jutni. A Kolosseum mellett ismét látogatható a Fórum Románum és a Palatinus domb régészeti területe. Az évi több mint 7 millió látogatóval a párizsi Louvre után Európa második leglátogatottabb múzeumának számító Kolosseum az idén sem akarja teljesen elveszíteni látogatóit. A külföldről és Olaszország más részéről érkező turistákra várva Róma lakosait igyekeznek csalogatni féláron kínált délutáni jegyek bevezetésével.
Esemény.
A pünkösdi hétvégén újra várja a vendégeket Hollókő, megnyitották a vár szabadtéri részeit és a múzeumokat is. Ebben az évben nem tudják megszervezni a pünkösdi hétvégén szokásos hagyományőrző rendezvényeket és várjátékot, de a biztonsági előírások betartása mellett pünköstől folyamatosan szeretnék a legtöbb élményt nyújtani a Nógrád megyei világörökségi falu vendégeinek. Az Ófaluban termelői piac várja a látogatókat. A környék őstermelői árusítanak szörpöt, mézet, füstölt húsárút, zöldséget, gyümölcsöt, kézműves termékeket és egyedi kékfestő ruhák is színesítik majd a piac kínálatát. A faluba érkező vendégek a már megnyitott kézműves portákon, ajándékboltokban, vendéglátóhelyeken, éttermekben és szabadtéri helyszíneken is találkozhatnak a díszes hollókői népviselettel és azok hétköznapi változataival is. Több helyszínen a kézművesek bemutatót tartanak az udvarokon. A hollókői vár szabadtéri részei nyitva állnak. Az éttermek palócételeket kínálnak, és megnyitottak a szálláshelyek is.
Film.
Egész napos műsorfolyammal emlékezik a trianoni békekötés 100. évfordulójára a közmédia június 4-én. Ezen a napon 20 óra 15 perctől a Duna Televízióban lesz a premierje, a Rátóti Zoltán főszereplésével készült A beszéd Aponyi a magyar ügy védelmében című történelmi drámának. A film azt a beszédet dolgozza fel, amelyet Aponyi Albert gróf a magyar küldöttség vezetőjeként Magyarországot képviselve 1920. január 16-án a trianoni béketervezet végleges lezárása után mondott el a francia külügyminisztérium földszinti dísztermében. 100 éve gyászszünetet rendeltek el, megkondultak a harangok, és a zászlókat félárpócra eresztették. A vesztes világháborút követően a magyar békedelegáció aláírta a trianoni békeszerződést, és ezzel Magyarország elszenvedte 1000 éves történelmének egyik legsúlyosabb traumáját. Ugyanezen esemény kapcsán megszületett a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb hatású, sokat idézett emblematikus beszéde is. A beszéd, amelyben a delegációt vezető Aponyi Albert gróf nem egyszerűen elfogadhatatlannak nevezte a békefeltételeket, hanem úgy fogalmazott, hogy ha Magyarországnak választania kellene a béke elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának, legyen-e öngyilkos azért, hogy ne halljon meg. A film alkotói azt tűzték ki célul, hogy e felszólalás dramatizált, történelmileg hiteles, filmes rekonstruálásával és történész szakértői kiegészítésekkel a lehető legszemélyesebb képet adják arról, mit jelentett a trianoni békeszerződés aláírása a magyar államférfiaknak és a népnek. A forgatókönyvet az egykori Magyar Királyi Külügyminisztérium által 1920-ban kiadott a Magyar Békeszerződés című kiadvány alapján Csillag Manó, Kálomista László és Máté Áron írták.
Kiállítás.
Szabadtéri kiállítással emlékezik meg június 4-től a trianoni békeszerződés aláírásának centenáriumára a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum. Szakál Veronika történész, a kiállítás kurátora elmondta, a tárlaton, amelyet a Békési megyeszékhely Trianon terén és a múzeum kerítésén rendeznek meg, tablókat állítanak ki, amelyeken felelevenítik a Trianonhoz vezető út előzményeit. A békeszerződés aláírásának máig viták középpontjában álló helyéről, azaz a Kis és a Nagy Trianon palotáról is szót ejtenek és bemutatják a szerződés tartalmát, hatásait is. A múzeum gyűjteményében van két fotó, amely Békés Csaba főterén a magyar és a román hadsereget ábrázolja, ezzel a román megszállást, mint előzményt mutatják be. Több eredeti tabló is fellelhető a helytörténeti gyűjteményben, amely a szerződés aláírását követően bemutatta, hogyan csökkent le Magyarországon az ipari termelés, a széntermelés, a bortermés vagy az állatállomány. Emellett a szerződés aláírását követően fellángoló revizionista szemléletet is bemutatják plakátokkal. A múzeum egyelőre még zárva tart a járvány miatt, az intézmény viszont méltóképpen szeretett volna megemlékezni a centenáriumról. Az 1920. június 4-én a Nagy Trianon palotában aláírt békeszerződés új határok közé szorította Magyarországot. Békés vármegye, amely egykor az ország közepén helyezkedett el, a keleti határ szélére került. Június 4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja, 2020 pedig a Nemzeti Összetartozás éve.
Irodalom.
Egy új, a Harry Potter sorozattól teljesen független mesesorozattal jelentkezett J.K. Rowling, brit írónő. A The Ichabod című könyv első részlete már is elérhető az interneten, ahol ingyenesen lesz hozzáférhető az egész történet. Az 54 éves bestseller szerző több mint 10 éves saját gyermekei számára esti meseként fogalmazta meg az egyetlen más művéhez sem köthető, az igazságról és a hatalommal való visszaélésről szóló egy képzeletbeli országban játszódó tündérmesét, amelynek témái időtlenek és érvényesek lehetnek bármely korban, bármely országban. Az írónő azt mondta, a történet közzétételével valami jót akar tenni a gyerekekkel, a mostani különös nyugtalanító időszakban a tündérmese célja lehetővé tenni az álmodozást a kijárási korlátozások idején. A kis olvasók számára Rowling képfestő versenyt hirdetett, az alkotásokkal a közösségi médiában lehet pályázni, hashtag The Ichabod címszó alatt, a legjobb rajzokat a nyomtatott könyvben teszik közzé illusztrációként. J.K. Rowling főművét, a hétrészes Harry Potter regényfolyamot 80 nyelvre fordították le, és 500 millió példányban adták el a világon.
Történelem.
Újra megnyitotta a kapuit a koronavírus járvány miatt két hónappal ezelőtt bezárt Szent Sír templom Jeruzsálemben. Az új rendszabályok szerint egyszerre legfeljebb 50-en tartózkodhatnak a templomban, betartva az egymás közötti 2 méteres távolságot. Arcmaszk viselése kötelező. A zarándokoknak tilos megérinteni, megcsókolni az épületben található szent helyeket, relikviákat, köveket, ikonokat. A látogatók elől elzárt templomban az utóbbi hónapokban is imádkoztak egyházi méltóságok, megtartották és interneten közvetítették a szokásos húsvéti szertartásokat. A Jeruzsálem óvárosában található Szent Sír templom a kereszténység egyik legszentebb helye. Jézus keresztre feszítésének feltételezett helyszínére, a Golgotára épült. Itt található sziklasírja a Szent Sír, után 3 nappal a keresztény hit szerint feltámadt. A vírus megjelenése előtt a hatalmas templom együttest minden nap zsúfolásig megtöltötték a világ minden részéből érkező zarándokok és turisták ezrei. Izrael március közepén zárta le légterét a külföldiek előtt, azóta csak izraeli állampolgárok utazhatnak be az országba, akikre 2 hetes házi karantén vár. Most pedig egy könyvajánló következik Olá Andreával.
Az egész úgy történt, hogy a szüleink kitalálták, ne üljünk mindig otthon a Gameboy-jal a kezünkben, meg kaludjunk a telepen, általuk hülyeségnek tartott játékokat játszva, ezért egyik nap levittek minket a legközelebbi sportpályára. Az Így futottam anyátokkal 3 srác megható és vicces története, tele versengéssel, szerelemmel és kilométernyi titkokkal, harcok, fájdalmak, fordulatok, rivalizálás Galambos A. István regényében. Van mire emlékezni 30 évesen, amikor már egy esküvőre tartanak együtt, és egyikük sorsdöntő beszédre készül. Ez adja egyébként a keretet a regényhez, amelyről tehát most a szerzőt kérdezem. Vajon a férfiak összetartozása, a barátság, vagy a futás maga, a versenyek hangulata volt az, ami életre hívta ezt a regényt?
A kettő igazándiból együtt járt, ez a társaság fiktív ugyan, de valamilyen szinten mégiscsak létezik. Ugye én magam futottam, és hát valóban voltam egy hasonló közösségben, és ott valóban voltak... Hát egyrészt ilyen csatákat megéltünk, mind magánéleti, mind pedig a versenyek tekintetében, és ezek voltak azok, amik mindig úgy visszajöttek nekem az érzések folyamatosan közben, és ahogy idősödtem, úgy még inkább, hogy a társaság is megmaradt, hogy egyrészt milyen erős kötelék volt ezért, de most is az annak ellenére, hogy másodnak, mint egy családja van, ennek ellenére összetartunk, találkozunk, és hogy azokban, ha úgymond egymással versengő időkben is, mennyire tiszteltük egymást, és hogy mennyire nem látok olyan társaságot igazán, illetve nem tapasztaltam olyan társaságot, ami ilyen lett volna. Tehát sem munkahelyen, sem pedig más iskolai részekben, ahol tényleg az emberek mondjuk ilyen kisebb apróságok miatt is egymástól kellnek esnek, vagy rivalizálnak, vagy úgy irigykednek, hogy keresztbe próbálnak tenni egymásnak. Mi pedig tényleg gyerekként, vagy hát fiatal felnőtteként is nagyon meg tudtuk tartani azt a, hát nem is tudom, azt mondom, tiszteletet, ami ahhoz kellett, hogy elviseljük akár a vereséget, vagy azt, hogy az másik jobb, mint mi. Elsősorban ezt szerettem volna azt megmutatni ebben a könyvben.
Szerinted a futás e tekintetben, tehát akár a versengés szempontjából, akár az összetartás, vagy egymásra való odafigyelés szempontjából egy speciális műfaj, vagy mozgásforma? Tehát, hogy ugye annyiféle sport lehetne igen. Még?
Versenyszerűen ugye csak futásban tudok effektíve tapasztalatot felmutatni, de nyilván ez egy egyéni sport végül is, de mégis ugye egy ilyen csapatként is lehet benne működni, igen, hiszen meg is jelenik a könyvben, ugye van csapatverseny is, tehát ez tényleg létezik. Így tudják az emberek ugye egymást segíteni, és akkor mondjuk időeredmény vagy pontszám alapján tudnak egyesületi szinten segíteni. De az, hogy a határa elmegy az ember, a futás az egyik ilyen mindenképpen, főleg ugye a hosszú távon, de egyébként a rövideken is az van, hogy ugye ki kell futni a magával a maximumot, hogyha eredményt akar elérni. Nyilván ez mondjuk attól függ, hogy ki milyen szinten, de ugye ez nem csak versenyzői szinten van most már, hanem hogy a hobbi futásban is megjelenik, hogy nagyon szívesen, hogy is mondjam, feszegetik az emberek a határaikat. Nyilván ez most másik kérdés, hogy ez most mennyire veszélyes, vagy mennyire odafigyelni. De szerintem a futás az egyik olyan mozgás, ahol lehet feszegetni a határokat, és mind kilométerbe, távolságba, mind akár tempóba, hogy el lehet jutni egy olyan határig, ahol az ember nem is gondolná, hogy el tud jutni.
A történetedben ugye van 5 fiatal, vagy hát 5 gyerek, akiket megismerünk, az elején 3 fiút és 2 lányt, és van egy sajátos háromszög is benne, amelyet, hogy ott a barátság, még van ugye a plátói szerelem, és hát közben telnek az évek. Mi foglalkoztatott ebben, hogy változunk-e, vagy hogy megmaradnak, bevésülnek ilyen érzelmek, és nem hagynak minket szabadon?
Ami a leginkább érdekelt, az maga az a versengéshez visszatérve, tehát a barátságnak a mélysége, és annak a megélése, hogy valóban ugye a szerelem is egy versenyé vált ilyen szempontból, ugye a fiatalok között, legalábbis kettőjük között mindenképpen, vagy a két karakter között. És az az érzés, hogy ők ugye a végkísérje az életüket, ez a Sophie iránt érzett vonzalom, hogy az egyik karakter, ő folyamatosan, idézőjelben mondom, de ugye másodikként ér célba, ugye mind a versenyeken, mind pedig itt a szerelmi szálon is, és ugye sokáig gyakorlatilag őt frusztrálja, sokáig ugye bántja, szeretne felülkerekedni, és akkor ahogy ugye nőnek föl, ugyan vele marad az érzés, de ha úgy tetszik, átalakul, és megérti, hogy lehet, hogy nem ő lesz a befutó, vagy lehet, hogy nem ő lesz a nyertes, de mégis sokat nyer, hiszen megnyer akár egy barátságot, akár megnyer egy nagyon fontos kapcsolatot, és hogy ez lehet, hogy többet ér majd, mint az, hogyha mondjuk feltétlenül ővé lesz a győzelem, legalábbis a lány tekintetében. Az más kérdés, hogy ő is megtalálja majd a saját igazát, vagy igazságát, vagy párját.
Mennyire dolga ennek a regénynek, hogy megmutassa ezeket a gyerekeket, akik összetalálkoznak egy edzőtáborban, nyilván már az edzéseken találkoztak, de hát mégiscsak akkor kovácsolódnak csapattá, és hogy mennyire különbözőek, például ugye ez a fiú, akiben már picikorban is van tartás, de ott a Feri, ugye az örök rivális, ott a narrátor, a Csaba, és hát ott vannak a lányok, szóval azt kérem, hogy kicsit mesélj, hogy ezekre volt mintád.
Valamelyes minták ilyen léteznek, illetve ami valós, hogy tényleg ott volt mondjuk az adott edzőtábor, tehát tényleg volt Putnokon, meg tényleg volt ugye a Balaton mellett is Zánken, tehát ezek valóságok voltak. A Feri ugye egy ilyen alacsonyabb növésű fiú, aki mindig megnyeri a versenyeket, ösztönös zseni, ha lehet is fogalmazni a futás terén. Érzelmileg ő viszont nem annyira van a toppon, úgy mondjam, tehát az állnyakkal úgymond nem tud annyira nagyon jól bánni. Viszont valószínűleg ez a fajta, nem is tudom, hidegség vagy titokzatosság okozza azt, hogy a Sophie-nak jobban tetszik, mint mondjuk a Zoli, aki ugye odafigyel, meg picit lelkizősebb, és ahogy már beszéltünk róla, egy ilyen visszahozódó valaki, akiből azért mondjuk mondom, van energia és van potenciál. Van ugye a Csaba, aki a narrátor, ő a szép fiú a csapatba, és ő az, aki minden évben kanál is egyszerre. Ott van mindenütt, amikor zajlik az élet, ezért meséli ő a történetet. A lányok közül a Luzi, magas, vörös leányzó, aki ugye sprinter, és egy megfelelően izmos és jó karakter. Ő az a fajta ember, aki segít mindig, aki próbál nyugtatni a többieket, ha arról van szó, igazi barátnője a Sophie-nak, és ugye a Csabát is rengetegszer helyre teszi. És akkor van a Sophie, ugye, aki cserfes, csípősebb a nyelve, és mondjuk az átlagnál jobban néz ki. És ő valahogy még gyerekként elsősorban a bajnokokra, ugye a Ferire utazik, ha lehet így fogalmazni, de közben mély barátság és mély érzelem köti Zolihoz is. Tehát ebből ugye sok-sok kalamajka születik. Történet végére ugye kitérsedik, hogy valójában ő kit is szeretne igazán.
Mennyi pluszt ad a történethez az, amikor a versenyeket leírod? Ki hol tikkad, ki hol használja el az összes erejét? Egy kívülállónak ez egészen meghökkentő, és az is eszembe jutott, hogyha mondjuk egy versenyző vagy egy futó olvassa ezt, annak még valószínűleg a szívverése is megváltozik közben, mert hogy ő ezt ismeri belülről.
Igen. Nagyon koncentráltam ennél a részén, meg mondom őszintén. Nagyon azt szerettem volna, hogy tényleg mind a kettőt kiszolgáljam. Nyilván elsősorban azokat, akik nem futottak mondjuk, már úgy értem, hogy nem futnak mondjuk soha, vagy nem tudom, nem ez a kedvenc sportjuk, de nyilván nekik is érdekesnek kell lennie. Úgyhogy igen, tehát próbáltam úgy aprólékosan fogalmazni, hogy közben esek húzásba, tehát nyilván nem minden métert szerettem volna ott, mert abba is be lehetett volna menni, hogy hogyan görsőbb a lába, de tényleg erre fókuszáltam, hogy megfelelően izgalmas legyen, követhető legyen, hogy ki hol van természetesen. El kellett olvastam többször, hogy igen, lehet látni, hogy ő most akkor nem tudom, mögötte 5 méterre, és akkor hogy előzi meg. Úgyhogy ez egy nagyon fontos volt, hogy ezt úgy ne is legyen túl sok, viszont amikor van, az ütős legyen.
Így futottam anyátokkal, Galambos Á. István regényét a Kolumb kiadó jelentette meg.
Önök a Trend FM kulturális magazinját hallották, legközelebb jövő hét pénteken találkozunk.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.